Jó estét kívánok! 250-es oldal és a 20-as fejezet közepén tartunk. Ugye hosszasan vettük a 10 parancsolatot, azon belül is a Sábesz volt, ami a legtöbb időt elvette. És most csak egy kis részlet tulajdonképpen az, ami még a 20-as fejezetből hátra van. Egyszer már elolvastunk, de azért ezt a két oldalat szeretném még egyszer elolvasnánk. Itt van egy pár kérdés. Az utórezgése a 10 parancsolatnak, a kinyilatkoztatásnak, és mivel drága öblös hangú barátunk itt van, itt több héten keresztül kellett, hogy hiányoljunk, nem hagyhatjuk ki, hogy jól olvassa fel a
és mind a nép látta a mennydörgést, és a villanó lángokat, a harson a hangját, és a füstölgő hegyet. És látta a nép, és megrendült, és megállott a távolban. És szólottak Mózeshez, beszélj hozzánk te, és meg fogjuk hallgatni, és ne szóljon hozzánk Isten, nehogy meghalljunk. És szólott Mózes a néphez, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, és hogy az ő félelme legyen arcotokon, és ne vétkezzetek. És megállott a nép távolabb, és Mózes odalépett a fellekhez, ahol Isten volt. És szólott az örökkévaló Mózeshez, így beszélj Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy az égből szólottam hozzátok. Ne készítsetek mellettem ezüst isteneket, és aranyisteneket ne készítsetek magatoknak. Földből oltárt készíts nekem, azon áldozd égő és béke áldozatodat, juhodat és szarvasmarhádat, mindazokon a helyeken, ahol nevemet említeni engedem. Eljövök hozzád, és megáldalak. Ha pedig kőoltárt készítesz nekem, ne építs faragott kövekből, mert kardodat emelted reá, és ezzel megszentségtelenítetted azt. És ne menj fel lépcsőkön oltálomra, nehogy pőreséget fel legyen fedve rajta.
Ez a végén is van a 20-as fejezetnek, és ugye a következő rész, a következő fejezet az már egy egészen más téma, ott gyakorlatilag a zsidó polgárjogi törvények vannak egymás után sorolva, ugye a Mishpatim szakasz az, amiben a legtöbb micva is van egyben különben. Ugye arra is mondjuk, mindjárt rátérünk, de itt először ugye miről van szó, hogy a 10 parancsolat elhangzik, és ez az utórezgése a 10 parancsolatnak. És úgy kezdődik, hogy a nép látta a mennydörgést, és megijedtek, és azt mondták, hogy mostantól Mózes, inkább te beszéljél Istennel, mert ez egy kicsit kemény volt ez az élmény. Nagyon jó volt, szép volt. Nem szeretnénk meghalni, és inkább te legyél a közvetítő. És akkor Mózes nyugtatja őket, és utána jön két dolog, amit Isten mond, azt mondja, rendben, most akkor mostantól te rajtad keresztül nyomjuk, de ne készítsenek nekem bálványokat, és földből csináljon oltárt, kőoltárat ne érje kés, vagy fém, és ne lépcsőkön menj fel az oltáromon. Most az nem teljesen világos, és ebből akar szeretnénk kiindulni, hogy mi köze ezeknek a dolgokhoz, ahhoz, ami az előzőkben elhangzott.
Bárvány az egyértelmű.
Hogy?
Nincs benne egyedül.
Hát benne van, hogy ne legyen bálványod, akkor melyek ezt megismételni. Hát most mondta el, a 10 parancsolatnak a második és a harmadik parancsolata ezzel foglalkozik. Miért kell még egyszer ezt most kiemelni és elmondani?
Hát ebben az időben az oltárépítéshez gondolom én, a bálvány az...
És hogy jön ide az oltárépítés?
Hát most itt egy
Izraelből.
Izraelből.
Jó, hát és ezért a második parancsolat a 10 parancsolatban, hogy ne legyen bálvány. És miért kezd Mózesen keresztül még egyszer megismételni?
Mert ez friss volt.
Mi volt friss?
Hát a bárvány.
Ez a legnagyobb veszély, és ezt azért nem győzte elégszer mondani.
Másképp is mondja, mert azt mondja, hogy faragott itt bárványat mondják, itt pedig ugye egyértelműen, hogy ne készítsetek mellettem.
Igen, ez egy érdekes kifejezés. Mi az, hogy mellettem? Sőt, a héberül, lotászun iti eloké keszef. Elohé keszef. Látjátok? Ott a szó, iti. Az utolsó szó az első sorban. Ne készítsetek velem.
És aztán még egyszer mondja, ne készítsetek magatoknak.
És aztán mondja, ne készítsetek magatoknak.
Velem, ez rólam.
Ez a kérdés, hogy ez mit jelent? Ugye, menjünk, mindjárt választ fogunk kapni, és kellett még egy pár kérdés fel kell tennünk, mert a válasz az közös lesz. Ugye, mi volt a népnek a problémája? Amikor mit kértek Mózestől? A visszalapoztó.
Hát, hogy ő beszél.
Hogy ő beszél. Miért? Miért Mózes közvetítse?
Mert nem bírták.
Mert nem bírják. Azt nehogy meghalljunk. Értek. Nem tudjuk elviselni. Olyan erős volt az élmény, nem tudjuk elviselni. Erre mit mondott nekik Mózes? Szólt Mózes a néphez, ne féljetek! Mert Isten azért jött, hogy próbára tigyen titeket. Milyen próba? Hol itt a próba? Ezt a próbára tételt hol használta már Mózes ezt a magyarázatot? Vagy ezt a Istennel kapcsolatban, hogy próbára tesz titeket. Emlékeztem? Hol mondta, hogy Isten próbára tesz titeket? Hogy valóban követitek-e a parancsolatot, stb. A mannánál. Ugye a mannánál, hogy tényleg bízni fogtok-e benne, hogy minden nap lehullik, és nem fogtok többet gyűjteni, mint amire szükségetek van, hogy nem fogtok sábeszkor gyűjteni. Ott értjük, hogy mi a próbatétel. Bízol-e eléggé Istenben, hogy rábízd magadat a mannára. De itt mi a próba tettem? Mi ebben a próba? Ha valami, akkor ez megerősíti az ember hitét, nem elgyengíti. És hogy válasz az erre a kérdésre? Erre nagyon szép magyarázatot mond a Bárba Nell, azt mondja, a következő volt, ugye. Ha visszaemlékeztek, akkor a 10 pancsolat előtt hosszasan beszéltünk arról, hogy a nép hogyan, tehát hogy a párbeszéd, ami Isten és Mózes között volt, hogy hogy fog történni ez a 10 pancsolat, az végül is akkörül épült föl, hogy Mózes közvetítette Istennek a nép azon kérését, hogy bizony addig, amíg ők közvetlenül nem fogják Istent hallani, és nem fogják látni, hogy Mózes is ott van mellettük, amikor Isten hangja hallatszik, akkor addig nem fognak hinni Mózesnek és Istennek 100%-osan. Mert mindaddig, amíg nem hangzik el a 10 pancsa, közvetlenül Istentől, addig fölmerült bennük az, hogy vagy van Isten, de Mózes beszél félre, és magyaráz Istennek a szájába bele valamit, vagy eleve ez az Isten dolog, ez nem úgy van, ahogy ezt Mózes mondja. De amikor ez égi hang megszólal, és ők látják Mózes, akkor ne, magyarul, a zsidók maguk kérték, hogy legyen közvetlen kapcsolat Istennel. Amikor megtörtént a közvetlen kapcsolat Istennel, akkor ez egy olyan átütő spirituális élmény volt, és erről fogom majd beszélni kicsit, hogy milyen is volt ez, olyan átütő spirituális élmény volt, hogy nem tudták elviselni ezt a kuhat, ezzel nem lehet meglenni. És erre mit mondott nekik Mózes? Isten, azt mondja, ne aggódjatok, Isten, azt mondja, ne féljetek, mert azért test Isten, hogy próbára tegyen titeket. Ki levá vurná szotethem. És ezt úgy is lehet érteni, mert ti próbára tettétek őt. Azt mondja, mert ti kértétek, hogy legyen személyes megjelenés, ezért jelent meg. Nem kell aggódni, mert ti kértétek, ezért nem fogtok meghalni az isteni kinyilatkoztatástól, nem lesz ennek semmilyen ilyen hatás. Ez az egyszerű magyarázat. Vagy egy mélyebb magyarázat. Azt mondja, azért jött Isten, hogy megjelenjen, hogy majd, amikor próbára tesz titeket Isten, akkor kiálljátok a próbát. De most meg fogtok győződni Isten valóságáról. Ezért, ha később lesz olyan próbatétel, hogy ami próbára teszi a hiteteket, akkor lesz mire támaszkodnatok, lesz mivel erőt merítenetek. És a megfogalmazás is az másmilyen, mint korábban a mannánál. Korábban úgy volt a mannánál, az van írva, kimena sehasem etchem ladát, hogy Isten próbára tesz titeket, hogy tudja, hogy eléggé hisztek-e benne. Itt pedig az van, hogy mert a próbatétel miatt jött Isten. Szóval nem ez volt a próbatétel, hanem majd, ha egyszer próbára leszek téve, legyen mire hagyatkoznatok, legyen mireből merítenetek a hitet. Vagyis Mózes azt mondja, hogy igenis szükség volt erre a közvetlen kapcsolat felvételre. Egyrészt mert ti kértétek, másrészt azért, mert hogy legyen miből erőt merítenetek, ha később lesz próbatétel. És ugye erre mit mondanak a zsidók? Oké, de mostantól elég lesz Mózes is. Hiszünk Mózesnek, mert mi azt akartuk, hogy ezzel akartuk validálni Mózest. Most már hiszünk Mózesnek, rendben. De ezért legyen mostantól Mózes a közvetítő. És erre jön a következő rész. Azt mondja, Isten Mózesnek, figyelj, rendben van. te leszel a közvetítő. De szóljál nekik, ne készítsenek velem idegen isteneket. Nekem, vagy velem. Mit jelent, hogy velem? Szerintem a bálványimádásnak két formája van. Van az a durva bálványimádás, mert az, hogy sok Isten van. Ilyen Isten, olyan Isten, amilyen Isten. Erről szó volt már 10 parancsolatban. De van egy másik fajta bálványimádás. Amikor Istent, azt mondod, Isten az egy, valahol ott van, fönn, magasan. És vannak közvetítők. És ez a bálványimádásnak a primitívebb, nem primitívebb, szofisztikáltabb formája. Úgy nézte, hogy valami nagyon megérintette a fantáziát. Hogy vannak közvetítők, és akkor a közvetítők arról szólnak, hogy azt mondod, igen, Isten a főnök, ő az Istenek Istene, de vannak közvetítők, vannak olyan természeti erők, olyan közvetítők, akik közvetítik az isteni áldást.
De tulajdonképpen akkor egy zsidó ember ezért sem egy templomban, mert az a...
Erről a közvetítésről szól.
Igen.
Igen, ugye a nagyon érdekes kérdés, mert teljesen tartozik ide, hogy nem pont erről van szó. Hogy?
Ezt akartam mondani, csak fogalmaztam magam.
De templomban ment a zsidó ember is.
Zsidó templomban. Nem, ugye az a kérdés, hogy ez a fogalom, amiről mi beszélünk, ezt úgy hívják, hogy situf. Situf azt jelenti, hogy társítás. Ugye, ha Istenhez hozzátársítasz még egyelőtt, akkor ez a társítás, ez megtagadja-e a egy Isten hitet, vagy sem? Halakha szerint tagadja. Szóval ezt ebben tilos hinni. Ezért nem fogadja el a halakha a Szent Háromságot. Mert az is egyfajta ilyen társítás. Istennek még vannak különböző további formái. És a halakha nagyon érdekesen azt mondja, hogy a társítás tilalma az vonatkozik a világ népeire. A társítás tilalmat vonatkozik a zsidókra, de nem vonatkozik a világ népeire. Mert nem annyira egyértelmű formája az egyisten hit tagadásának. És ezért csak a zsidók, akiktől nagyon magas szint van elvárva, nekik tilos. De a világ népeinek nem számít bálványimádásnak. Pillanat. Csak még ezt, hogy a Maimonides írja, nagyon szép, ezt egyszer, mert szerintem már itt említettem. Azt mondja, hogy kezdődött a bálványimádás, a Maimonides azt mondja, pont így kezdődött. Hogy ott az, hát az Ádám egy Isten hívő volt, tehát Isten nem beszélgetett, Noé és a többi. Szóval igen, Enos korában az emberek elkezdtek úgy gondolkodni, hogy igen, Isten az olyan hatalmas, végtelen, és olyan messze van tőlünk, és nem véletlenül a természet erőire rábízta a mi sorsunkat. Szóval ugyanúgy, mint amikor bemész egy vendégségbe, akkor a házigazdának is köszönni kell, de ha jól akarsz lakni, akkor a pincérnek kell köszönni. Igazán. Mert ő fogja eldönteni, hogy fog-e repetátozni, hogy beledugja a levesbe az ujját, vagy nem. Mint hogy a viccben. Szóval akkor a pincének is köszönetet kell mondani. Ugyanúgy minden Istentől van, az igaz, végső soron. De vannak közvetítők, és így kezdődött a bálványimádás. Később már elfelejtették sokan, hogy van egy főisten. Szóval csak a közvetítőkről beszéltek.
Tehát mi zsidóként ne köszönjünk a pincérnek?
Ugye a különbség az, hogy itt ugye a dolog lényege, hogy igen, vannak közvetítők, de a pincérnek van szabad akarata. Ő dönthet úgy, hogy hozhat többet, vagy hozhat kevesebbet. A napnak, a szélnek, a tűznek, az oxigénnek nincsen szabad akarata, hogy ő többet csinál, vagy kevesebbet csinál. És ilyen értelemben ezért nem jár neki a köszönet, vagy a hozzávaló ima. És erre mit mond Isten? Azt mondja, jó, Mózes közvetítő lesz. De ne felejtsétek el, hogy nálunk nincs közvetítő, nincsen Isten értelmében közvetítő. Mózes nem Isten, és nem Mózeshez kell imádkozni, és ne készítsetek magatoknak velem. Miért mondja, hogy velem? De ez nem engem tagadna. Ne készítsetek ezüst és arany közvetítőt.
Mózes nem menné föl?
Hogy?
Mózes ruháznak fel egy olyan dologgal, ami igazából nincs is.
Vagy Mózes, vagy más, mint ami meg is történt. Ugye ezután jött az aranyborjú. Ami gyakorlatilag erről szól, de pont azt szekték meg, amiről itt szó van. Most, igen, kérdés.
Pedig a bálvány. Tehát zsidók is egy rituális helyen fordultak Istenhez, tehát valamilyen segítőeszközt azért csak igénybe vettek, oltár, stb. Most a mondjuk a keresztény Isten kép, tehát különbözik-e az, hogy valaki a Szent József szoborhoz imádkozik, vagy pedig előtte imádkozik, de nem hozzá, hanem ő csak a spirituális környezetet adja neki, tehát segít kapcsolatba lépni, de tehát érted, amit akarok kérdezni, tehát valami bálványtisztelem, mint
mikortól válik bálványa? Hogy te azt mondod, hogy egy szobor környezetében imádkozol, de te nem hozzá imádkozol, csak a környezetében, akkor az probléma vagy sem. Most alapjátokban, hogy mondjuk egy tárgy környezetében imádkozol, mondjuk egy sírhely környezetében imádkozol, mondjuk elmegyek egy szádéknak a sírjába, az nem bálványimádás, mert egyértelmű, hogy nem hozzá imádkozom. A probléma ott kezdődik, amikor vagy hozzá imádkozom, az a tárgyhoz, ahhoz az emberhez, vagy az a személyhez, vagy könnyen beleeshetek abba a hibába, hogy azt fogom hinni, vagy azt fogják mások hinni, hogy az a tárgy az imádkozom. És ezért az a tárgy, ez egy emberi forma semmiképp nem lehet. Mert egy emberi forma az nagyon könnyen megtévesztő. Mert egy emberrel szoktál kommunikálni. Vagy vagy bármilyen olyan forma, ami olyasmit formáz, amihez szoktak kommunikálni, egy sírkőhöz nem szoktak kommunikálni, de azt tudjuk, hogy nem beszél vissza. De amikor az megformált egy borjút, egy embert, mit tudom én, akkor fölmerül, hogy te hozzá kommunikálsz, és még ha te nem is gondolod úgy, akkor is problémás, és bálványimádásnak számít. Mert van egy nagyon érdekes... igen?
Tehát az a klasszikus dolog, mert többször fölmerült már, hogy valamit azért nem csinálunk, hogy nehogy azt higgyék rólunk, hogy...
Vagy nehogy mi abban a hibában esünk majd, hogy most még nem gondoljuk ide, később úgy fogjuk gondolni. Kivel egészen fontos halakhikus tilalom a következő, azt mondja. Egy bálványimádás gyakorlat, akkor számít bálványimádási gyakorlatnak, vagy ha az a gyakorlat, még akkor is, ha te nem gondoltad úgy különben, vagy ha az a gyakorlat az egy bevett bálványimádási gyakorlat, vagy ha az a gyakorlat annál a konkrét bálványnál egy bevett gyakorlat. Mondjuk, az, hogy áldozni egy állatot egy szobor előtt, az egy bevett bálványimádási gyakorlat. Ételt felajánlani, az egy bevett bálványimádási gyakorlat. Ezért hát te nem is gondoltad úgy, hogy annak csinálod, mert azt csináltad, te ott álltál egy bálvány előtt, és ott vágtad le az marhádat, az egy probléma, mert te nem is gondoltad úgy, de úgy tűnik, mintha az lenne. Szóval vannak olyan gyakorlatok, amik nem általánosan bevett gyakorlatok, de egy konkrét bálványnál gyakorlat, ez a kedvenc példám, ez a Baal Peor, amikor az volt a bálványimádási gyakorlat, hogy összekakilták magukat a bálvány előtt. Ez is a neve a bálványnak, a kakis bálvány. Mert arról szólt, hogy oda mentek, és mindenki nyilvánosan kakilt egyet, és ez volt a bálványimádásnak a hatják. Ez nagyon érdekes a magyarázat, hogy alakult ki. Hogy az elején mindenki transzba esett, és a transz összecsinálta magát. Később a transz elmaradt, hanem eleve kakilni mentek oda, és ez volt a hatják. És ezt szokták azt mondani, hogy ebből látszik az ember. Ugye van, amikor van egy a dolognak a lényegi része, a lelke, és annak vannak a side effectjei, vannak mellékhatásai. És egy idő után vannak embereknél a lényeg elmarad, és csak a mellékhatás, a külsőség marad meg, de ez csak egy tényleg egy mellék
van.
Ennyi, csak hagyj fejezzem be. Ha te elmész kakilni ehhez a bálványhoz, te nem akartál bálványimádni, csak kakilni kellett, vagy sőt, te meg akartad alázni ezzel. De mivel ennek ez a bálványimádási formája, akkor megszegted a tilalmat. Igen.
Az is bálványnak számít bármilyen olyan tárgy, amihez mások...
Mások úgy gondolnak, igen. Nem azon múlik, hogy te hogy gondolkodsz róla, hogy mások hogy gondolkodnak róla.
Az a távol-keleti országoknál kínos.
Kínos. Ott kínás.
Kínás is, de ott a sarkokon is vannak ilyen kis...
Kis tuccak, igen.
Igen.
Az is van külön. Jó. Most, igen.
A Istenfélelmet is beleoltja a népbe, hogy ezzel is nyomja őket a követés, Isten követés.
Ez egyértelmű. Jó, és ugye mivel itt a bálványimádás felmerül, mert ugye mire van szó? Én vagyok az Isten, láttál vagy hallottál engem közvetlenül. Mózes az a közvetítő, de ezt a közvetítést nehogy véletlenül félreértsed, és ne is csinálj magadnak ilyen közvetítést. És tudd meg, hogy eleve engem nem ezek a külsőségek izgatnak. Ugye miért lenne vonzó egy ezüstisten, egy aranyisten, vagy mit tudom én, hogy közvetítsen, hogy a feelinget megadja, hogy áhít, ahogy te mondtad, áhítatot adjon, és mit tudom én, ezekkel a kifogásokkal lehet élni. Szóval tudd meg, hogy itt nincsen áhítat. Ha oltárt csinálsz nekem, az legyen hatyákból, földből, a legegyszerűbb dologból. Én nem kell, hogy ez ezüstes arany legyen. Ha akarsz kőből, legyen kőből, de ne vágjad, hogy mondjam, ne faragod kővel. A kardodat ne emeld rá. Miért ne különben? Erre a Szamarámbán azt mondja, hogy azért, mert az volt a szokás bálványmádoknál, hogy a oltár köveit kifaragták különböző ilyen formákra. Nem akarta, Isten nem akarta, hogy ez véletlen ebbe a hibába essenek, és ezért faragatlan követ kellett használni. A másik magyarázat, vagy szép magyarázat, hogy a kard az a halál. Szeretek héberül, cherev, az a kard, az ugyanaz a szó, mint a pusztítás. A kard az elpusztítja a világot, a háború az elpusztítja a világot. És az oltár pedig életet ad a világnak. És ezért a két dolgot nem lehet összehozni, és ne érjen össze a kettő. Oké, szóval azt mondja, hozhatsz nekem áldozatot, de hát ott is egy puritán dolog az, ami az oltár, ugye egy egyszerű föld és kő, és ráadásul olyan kő, ami nem is faragott kő, és ne menj fel lépcsőkön oltáron, hogy ne legyen pőrénységed fel legyen, hogy nehogy pőrénységed fel legyen fedve rajta. Ugye ez mit jelent? Az egyszerű jelentése az, hogy az oltárt, még ha kövekből akarod építsed földbe, de akarod kövekből építeni, azok ne legyenek faragott kövek, és ne legyen olyan bonyolult, hogy ilyen lépcsőt is csinálsz hozzá. Miért? Hogy ne legyen felfele pőrességed alatta. Ez egy, mit jelent? Az egyszerű jelentése az, hogy amikor lépcsőn mész föl, akkor az embernek jobban szétnyílik a lába, mint hogyha egy rámpán megy föl. Ez az oltárhoz nem építettek lépcsőt, hanem egy rámpa volt, különben ez később is így maradt. Ez az egyszerű jelentése. Másik jelentése, egy héberül az a szó, hogy lépcső, az azt jelenti málot. Málot, abból a szóban, hogy fölemelkedni. Mint az aliá, ugyanaz a szó, al. Azt mondja, ne emelkedj föl az oltáról. Ne próbáld az oltáromat upgrade-elni, hogy egyre szebb legyen, egyre csicsásabb, egyre mit tudom én. Hogy nehogy pőrességet fel legyen rajta fel, de azt mondja, nem a nemi szervezet jelenti, mert végsősorban, amikor te próbáld meg szépíteni, akkor csak ártani fogsz vele, csak egyre inkább a te hogy mit? Ízlésed? Ízléstelenséged. A te romlottságot fog előjönni vele, hogy egyre több pénz, és egyre több ezüst, és egyre több arany legyen, stb. Oké, egy szót még arról, hogy mit jelent az az elején, amikor azt mondja, erről beszéltünk már, hogy minden év látta a mennydörgést és a villángó lángokat? Volt erről szó? Mit jelent az, hogy látta a mennydörgést? Hogy lehet a mennydörgést látni? A villámlást lehet a mennydörgést. Nem azt írta, azt írja, látta a mennydörgést, a világon lángot és a harsogan a hangot. Harsogan hangját se lehet látni. És minden másik dolgot lehet látni. Az egyszerű magyarázat az az, hogy a Tórában ugye öt érzékszervünk van, az öt érzékszerv cselekvését, vagy igényét, hallás, látás, szaglás, érintés, tapintás, ízlelés, bármelyiket lehet használni általános formában. Te kapcsolatba lépsz valamivel, azt lehet használni bármelyik összességében. Ez egyszerűen már az látta, azt jelenti, hogy hallotta, látta, érezte, mit tudom. Van egy nagyon szép mondás a Talmudban. A Talmud azt mondja, hogy csoda történt itt, és a zsidók látták a hangokat, és hallották azt, amit látni szoktak. Mit mond erre a... ezek?
Látták a
hangokat. Látták azt, amit általában hallani szoktak, és hallották azt, amit látni szoktak. Szó szerint látták a hangokat. Mit jelent az, hogy látták a hangokat? A Talmud van mindenféle magyarázat, hogy a tíz parancsolat nem csak hallatszott, hanem tüzes betűkkel ki volt írva, és lehetett látni is. Hogy nehogy itt olyan félreértés legyen. Szóval volt subtitle, volt feliratozva volt a film. Van egy szép, nagyon szép, mély magyarázat haszid filozófiában, ami azt mondja, hallás és a látás a szimbolizál valamit. Mit szoktunk látni? Azt szoktuk mondani, hogy hiszem, ha látom. Az, ami valós, ami kézzelfogható, ami a fizikai valóságban van, azt szoktuk látni. Mit szoktunk hallani? Az, ami spirituális, elvont, amit meg kell érteni. A hallani az azt jelenti, hogy érteni. Ugye? Magyarul azt használják? Hallom, amit mondasz. Hallom, amit mondasz, azt mondja, értem. I hear what you're saying. Ugye? Mondják ezt magyarul? A hallást használják az értésre? Nem nagyon. Héberül igen. Akkor azt mondja, a dolog, amit nem lehet látni fizikailag, nem lehet megtapasztalni, de meg lehet érteni. Azt mondjuk azt, hogy halljuk. De van a hallással egy probléma. Ugye, amikor te értesz valamit, mert hallod, meg érted, az lehet, hogy te érted, de nem úgy nincs rá olyan erős hatása, mint amikor valamit megtapasztalt személyesen. És ezért a mi helyzetünk, a mi helyzetünk az, hogy a fizikai valóságot azt a valóságnak tekintjük, mert az az, amit mi fizikailag megtapasztalunk. A spirituális dolgokat azt maximum értjük. Okay, értjük. De az nincs olyan valóság ereje, mint a fizikainak. Erre mi történt itt a tóraadásnál? Olyan erős volt az isteni kinyilatkoztatás, hogy az, amit általában hallani szoktunk, a spiritualitás, azt láttuk. Szerintem az vált a megtapasztalt valóságá. A hangokat hallottuk, és amit látni szoktunk, nem. Amit látni szoktunk, azt hallottuk, a hangokat hallottuk, amit viszont hallani szoktunk, azt pedig láttuk. Azt jelenti, hogy a hangokat pedig láttuk. Ami azt jelenti, hogy a spirituális dolgok olyan valóságossá váltak, mint hogyha láttuk volna őket.
Azt szeretném megkérdezni, hogy...
Még egy utolsó gondolat, csak befejezzük ezt. Mit jelent az, amikor azt mondta, amikor Mózes mondta, jó, oké, rendben, én leszek a közvetítő, és ő belépett a felhőbe, és megállott a nép távolabb, és Mózes odalépett a fellekhez, ahol Isten volt. Mi volt a tóraadás előtt? Előtt az volt, emlékeztek vissza, különösen a bárban elmagyarázata szerint, Mózes fölment a hegyre, és mielőtt Isten megszólalt volna, Mózes újból lejött a hegyről. És a nép között volt, amikor Isten megszólalt. És ezt még mondta is Istennek, hogy ez így kell, hogy legyen, miért. És Mózes elmagyarázta Istennek, mert ha én itt maradok, és nem látnak engem, akkor azt fogják mondani, hogy én generáltam valahogy a hangokat. Ők látni akarnak engem, és közben hallani téged. És ezért a tíz parancsot hogy történt? Mózes ott volt a néppel lent, és az isteni hang jött felőről. Amikor azt mondták neki, hogy oké, rendben, te legyél inkább a közvetítő, és rajtad keresztül menjen minden, akkor Isten, akkor pedig Mózes fölment Istenhez. Ugye ő a közvetítő, akkor vagy lent volt a nép között, vagy fönt volt, úgymond Istenhez. Mit jelent, hogy bement a felhőbe? Hogy mostantól Isten maga el lesz takarva. Isten maga nem fog megnyilatkozni a népnek, hanem Mózes fog belépni abba a valóságba, ahol Isten megnyilatkozik. De az egy láthatatlan valóság az egyszerű embernek. Igen, kérdés.
Ugye azt mondtad, hogy annyira erős volt a hangok spiritualitása, hogy látható is volt.
Igen.
Kérdésem az, hogy mennyire volt írástudó akkor a zsidó.
Jó, mondom, itt két magyarázat van. Az egyik az, hogy látható, hogy fizikailag ki volt írva a szöveg, és egy mélyebb magyarázat, hogy annyira érezték a dolognak a valóságát, mintha látták volna. Szóval mennyire volt írástudó? Észhoz. Nem tudom, mennyire volt írástudó. Erről akkor még nem készültek statisztikák az oktatási hivatal számára. Nem
tudom. Nagyon csak, tehát...
Jó, de mondom, a lényege mi a dolognak? A
spiritualitás nem betűbe jelent
meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy olyan erős volt a kinyilatkoztatás, Olyan erős volt a kinyilatkoztatás, hogy úgy érezték, hogy mintha látnák a dolgot, mint hogyha annyira erős volt a meggyőződésük, mint amikor te látsz valamit, és erős a meggyőződése. Igen, Dávid.
Ez a látás meg a hallás a mai napig befolyásolja a zsidóságot az imában. Olyan dologra például nem mondunk áment, amit mondjuk mi nem hallunk.
De egy érdekes...
És ugyanez a látással is, hogy van a dolog, amit szükséges látni. Nem hiába tudom, hogy a domb mögött ott van a tenger, amit rég láttam. Látnom kell azt, hogy mondjak rá áldást.
A minnyennél is, csak akkor, a minnyen akkor számít, akkor, hogyha egy szobában vagyunk, és lehet, elvileg lehetne egymást. Majd elég mondjuk, most nem emlékszem, hogyha egy mellette levő szobában vagy, akkor mi az a pont, amikor még az a minnyen egy minnyennek számít? Tehát 10 perc össze lehet egybe.
Nem tudom, hogy hallani érkezik, hogy erre válaszolni?
Nem. Valamilyen módon, azt hiszem, most emlékszem pontosan, úgy emlik, hogy van valami, hogy...
Látni és hallani, akkor itt is.
Nem kell, hogy lássad fizikailag, de legyen a helyiség ez a helyezése. Ha nem egy helyiségben van, hanem két helyiségben van, akkor nem elég hallani, hanem valamilyen módon kell, hogy legyen. Ha mondjuk itt vagyunk, és ott van valaki, én nem látom őt, de van lehetőség, hogy lássam, de ha teljesen el van választva, akkor ez már nem jó. Oké.
Igen, tehát azért az a negatív idejét megközelítődik, tehát mindig hullám, tehát látni valamit, vagy hallani valamit, az mind hullám érzékelés tulajdonképpen, ugye a más hullámhoz.